köszöntöm akkor Önöket. A közmeghallgatáson résztvevők a Győr-Moson-Sopron vármegyék kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálya részéről, dr. Gicz Edina főosztályvezető, Varga Petra környezetvédelmi szakügyintéző, Németh Judit környezetvédelmi szakügyintéző, Jádi Kitti Loretta környezetvédelmi szakügyintéző és dr. Kuller Gábor hatósági szakügyintéző. Az ügyfél részéről Fegyveres Péter, Egyesebb ZRT projektmenedzser, Leocki Zsuzsanna, a Tenekon Kft. Ügyvezetője, Sárd Péter, a Tenekon Kft.-től környezetvédelmi divízióvezető, Nováki Attila, szintén a Tenekon Kft.-től kiemelt projektvezető, Hollósi Kató, Kontúrcsoport Kft. Kiemelt projektvezető, Csóka Gergely, az IKÖTI mérnöki oda Kft.-től és rezgésvédelmi szakmérnök. A közmeghallgatás tárgya.
Egy pillanat, én is akkor bemutatkoznák. Winkler László vagyok, János Somorjáról.
Rendben. A közmeghallgatás tárgya a Győr-Sopron Ébenfúti vasúzárköre működő részvénytársaság képviselőtől kérelmet terjesztett elő a kormányhivatalnál a 16-os vasúti pálya Hegyesen-Porfás szakaszára vonatkozóan annak fejlesztésére, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005-ös kormányrendelet egy szakasz 3 bekezdése alappontja és az egyes emeletek 36 pontja szerint hatásvizsgálat köteles tevékenység. Az ügyiktatási száma G/40/03543 /1/2025. A közmeghallgatás időpontja és helyszíne 2025. december 17 délelőtt 10 óra a kormányhivatal ügyfélszolgálati irodájában, 9.22. György Cuszor Gerét, 18.24. A közmeghallgatás tartását a KHVR, vagyis a 314/2005-ös kormányrendelet 9.1-bekezdése írja elő. A közmeghallgatásról írásbeli jegyzőkönyv nem készül. A kormányhivatal a közmeghallgatásról hangfelvételt készít, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi 150-es törvény, továbbiakban AKR 78-4 bekezdése alapján, melyet az iratokhoz csatol. A hangfelvételt a kormányhivatal elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján, valamint megküldi a beruházónak, illetve amennyiben hatáskörét érinti szakhatóságoknak, illetve az érintett jegyzőknek, vagy szakkérdésvizsgálóknak. A közmeghallgatáson kérdést lehet feltenni, illetve észrevételt lehet tenni a tevékenységgel kapcsolatban. A tárgyhoz kapcsolódóan környezetvédelmi kérdések feltételére, illetve megválaszolására van lehetőség. A hatósági eljárással kapcsolatos kérdések a kormányhivatal felé lehet intézni, a nem eljárási jellegű kérdésekre pedig az ügyfél, illetve a képviseletében megjelennek fognak válaszolni. A hozzászólásokat, észrevételeket a határozatban, annak meghozatala során érdemben vizsgálja a kormányhivatal. A közmeghallgatás menet az alábbiak szerint fog alakulni. Először az eljárási cselekményeket ismertetem, utána az ügyfél képviseletében megjelentek, bemutatják a tervezett tevékenységet, és azt követően lehet kérdéseket feltenni. A jókra és kötelezettségekre való figyelmeztetés. Az AKR 2 szakasz alapján a hatóság a hatáskörre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jó hiszeműség követelményének megfelelően a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül a jogszabályban meghatározott határidőn belül észrevételben jár el. Az AKR 3 szakasz alapján a hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét. Valamint a törvény keretei között felvizsgálja a saját és a felügyeleti alá tartozó hatóság döntését és eljárását. Az AKR 6 szakasz 1-3 bekezdései szerint az eljárás valamennyi részvevője köteles jó hiszeműen eljárni és a többi részvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jó hiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rossz hiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. Az ügyfelet az AKR 33-34 szakasz alapján megjelent az iratbetekintés joga. Az ügyfél az eljárás során keletkezett iratokban a kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben betekintett, és az azokban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot észrevétel tehet. Az AKR 34 szakasz értelmében nem lehet betekinti a döntés tervezetében, továbbá nem ismerhető meg az olyan irat, vagy az irat olyan része, amely következtetés óható le valamely védett adatra, vagy olyan személyes adatra, mely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve ha az adat, ide nem értve a minősített adatot, megismerésének hiánya megakadályozna az irat betekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. Az AKR 63 szakasz szerint, ha a tényállás tisztázással szükségessé teszi, a hatóság az ügyfélet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem iratkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytathatja a hatóság, az eljárást megszünteti. Az AKR 64 szakasz 2 bekezdése szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít, vagy elhallgat, ide nem értve, ha vele szemben a 66 szakasz 2 bekezdésében, vagy 3 bekezdés B és C pontjában meghatározott ok áll fenn, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105 szakasz 2 bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. Az AKR 77 szakasz 1-3 bekezdése értelmében azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összeg esetenként 10 000 forint, legmagasabb összege, ha törvény másként nem rendelkezik, természetes személy esetén 500 000 forint, jogi személy, vagy egyéb szervezet esetén 1 millió forint. Ez idáig lefolytatott eljárás cselekmények. A Gyesed ZRT a közmegalkotás tárgyát képező hatásvizsgálati eljárás lefolytatási iránti kérelmet 2025. november 4. napján nyújtotta be a kormányhivatalhoz. A kérelem alapján ezen a napon közigazgatási eljárás indult a kormányhivatalnál, tehát november 4-én, melynek ügyintézési ideje a környezetvédelmének általános szabályról szóló 1995. évi 3-as törvény, tehát további a KVT 91 szakasz 1 bekezdés alapján 105 nap. A kormányhivatal az AKR 43 szakasz 2 bekezdésének megfelelően a GPR 40/0-3543/2/2025-ös számolatával tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy az előterjesztett kéremet teljes eljárásban bírálja el, és a teljes eljárás szabály szerint jár el. A kormányhivatal a KHVR 8 szakasz 1 bekezdésének megfelelően a GPR 40/0-3543/12/2025 számú adatával közleménytett közzé honlapján és ügyfélszolgálati irodájában, amely tartalmazta a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat is. A kormányhivatal a KHVR 8-2 bekezdése alapján megküldte a közleményt a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek, illetve a telepítés helye szerinti önkormányzat jegyzőinek közhírét tétel céljából. A KHVR 1 szakasz 6B bekezdése alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település, azaz Hegyeshalom, Levél, Mosonszónok, János Somorja, Bősárkány Csorna, Szélsárkány, Sopron Németi, Szél, Zsebeháza, Magyar Keresztúr, Vadosfa, Velet, Csáni, Grépszalak, Nitzk, Vámos család, Vasegerszeg, Hegyfaluk, Pósfa, Feleste, Örgöt, Csénye, és bögött települések önkormányzata ügyfélnek minősülnek, melyről a kormányhivatal az önkormányzatokat GPR 40/0-3543/16/2025 számú iratával értesítette. A kérelem és mellékleteinek a KHV szerint összevont jogitáti és műszaki szempontú vizsgálatát követően a kormányhivatal GPR 40/0-35/43/28/2025 számú végzésével hiánykortásra hívta fel az ügyfelet. Ez a nyilatkozattétele. Az ügyfél a 2025. november 27 napján érkezett GPR 40/0-35/43/72/2025-ös számú beadványában küldte meg a hiánykortási felhívás és a nyilatkozattételre történő felhívásra adott válaszát. A benyújtott iratok dokumentumok vizsgálatát követően a kormányhivatal a GPR 40/0-35/43/88/2025-ös számú végzésével ismételte hiánykortlásra, valamint nyilatkozattételre hívta fel az ügyfelet. A kormányhivatal a GPR 40/035/43 kötője 14/2025 számú végzésével megkereste az önkormányzat, az érintett önkormányzatok jegyzőit, mint szakhatóságukat, hogy fogalmazzák meg szakhatósági állásfoglalásukat az alábbi kérdésekben, a települési rendezés terven és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Egyesalom önkormányzat jegyzőjétől jelen időpontig nem érkezett szakhatósági állásfoglalás. Levéljegyzőjétől az érkezett, hogy megadja a szakhatósági hozzájárást, azonban nem felel meg jelenleg a település rendezési terveknek a beruházás. Mosonszolnok jegyzője nem adta meg szakhatósági hozzájárulását, várhatóan település rendezési tervet kell módosítani. János Somória részéről még nem érkezett szakhatósági állásfoglalás, Csorna részéről jogszabályra megfelelő szakhatósági állásfoglalás szintén nem érkezett. Bősárkány önkormányzat jegyzője feltételek közlése nélkül hozzájárult. Csíksárkány község jegyzője szintén feltételek közlése nélkül megadta szakhatósági állásfoglalását. Sopron Németi község jegyzője feltételek közlése nélkül megadta hozzájárulását. Szélközség jegyzője szintén kikötés nélkül megadta hozzájárulását, Zsebeháza község jegyzője kikötés nélkül megadta szakhatósági hozzájárulását, Magyar Keresztúr és Vadosfal községek jegyzőitől még nem érkezett szakhatósági állásfoglalás, Beled, illetve Csánig önkormányzatok jegyzője kikötés nélkül megadta hozzájárulását, Réptelap város jegyzője szintén kikötés nélkül megadta hozzájárulását, Nitzközség jegyzője kikötés nélkül megadta hozzájárulását, Vámoscsalád község jegyzője megadta hozzájárulását, azonban a településrendezési tervek módosítását irányozta elő. Vasegerszeg részéről, önkormányzati jegyzője részről még nem érkezett állásfoglalás. Hegyesfal község jegyzője nem adta meg hozzájárulását, és zajvédő falak telepítését irányozta elő. Pósfa jegyzője szintén nem adta meg, településrendezési eszközök módosítását irányozta elő. Szereste község önkormányzat jegyzője szintén nem adta meg hozzájárulását, települési rendezési eszközök módosítását irányozta elő. Ölbő község jegyzője megadta, azonban a településrendezési eszközök módosítására hívta fel ő is a figyelmet. Csénye jegyzője megadta szakhatósági hozzájárulását, de a településrendezési eszközök módosítását irányozta elő. Bögöd jegyzője megadta szakhatósági hozzájárulását. A kormányhivatal a G/40/0/35/43 kötője 15/2025 számú végzésével megkezdte a katasztrófavédelmi igazgatóságot, mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerterületi szerve polgári védelem tekintetében, tehát a polgári védelmi főfelügyelőt, aki az alábbiakban kellett, hogy nyilatkozzon, a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait. Ugye itt érint egy Győr-Moson-Sopron vármegyei, illetve a Vasvármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is, akik hozzájárulásokat megadták. A kormányhivatal a G/40/0/35/43 kötője 29/2025 számú iratával a KVR 9 szakasz 4 bekezdés alapján értesítette az ügyben érdekelt szakhatóságokat, az érintett önkormányzatokat és a környezethasználót a közmeghallgatástól. A kormányhivatal az eljárásban a környezetvédelmi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésről szóló 624/2022-es kormányrendelet 11 szakasz 1 bekezdése és 3-as mellékletében, valamint a 12/6 szakasz és 8 mellékletében meghatározott szakkérdéseket vizsgálhat, illetve kereste meg a szakkérdés vizsgáló szervezeti egységeket, mind Győr és Vas megyében is. Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal a népegészségügyi főosztály, közegészségügyi osztálya. Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztály, építésügyi és örökségvédelmi osztálya, Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály, természetvédelmi osztálya, Gyarmason-Sopron vármegyei kormányhivatal agrárügyi főosztály, növény- és talajvédelmi osztálya, Gyarmason-Sopron vármegyei kormányhivatal, földhivatali főosztály, földvédelmi és földmérési osztálya, Gyarmason-Sopron vármegyei kormányhivatal, környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály, hulladékgazdálkodási osztálya, Gyarmason-Sopron vármegyei kormányhivatal, állami főépítészi iroda, Gyarmason-Sopron vármegyei kormányhivatal, tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi hatósági főosztály, tűzvédelmi és iparbiztonsági osztályát, Gyarmason-Sopron vármegyei kormányhivatal, tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi hatósági főosztály, vízügyi és vízvédelmi osztálya, Vasvármegyei kormányhivatal, agrárügyi főosztály, erdészeti osztályát, a Vasvármegyei kormányhivatal, népegészségügyi főosztály, közegészségügyi és járványügyi osztályát, Vasvármegyei kormányhivatal, építésügyi és örökségvédelmi főosztály, építésügyi osztály egyet, Vasvármegyei kormányhivatal, környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály, környezetvédelmi és természetvédelmi osztálya, mint természetvédelmi hatáskörben eljáró szerv. Vasvármegyei kormányhivatal, agrárügyi főosztály, növény- és talajvédelmi osztálya, Vasvármegyei kormányhivatal, földhivatali főosztálya, Vasvármegyei kormányhivatal, állami főépítészi iroda, Vasvármegyei kormányhivatal, környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály, hulladékgazdálkodási osztálya, Vasvármegyei kormányhivatal, tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi hatósági főosztály, tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízügyi és vízvédelmi osztálya. Továbbá a Vasvármegyei kormányhivatal, tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi hatósági főosztálya, mint iparbiztonsági főosztálya. Szentélyeken túl a kormányhivatal megkereséssel fordult környezetvédelmi hatáskörében a Vasvármegyei kormányhivatal, környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály, környezetvédelmi és természetvédelmi osztálya felé. A kormányhivatal az eljárás során a következő döntéseket hozhatja, megadja az engedélyt, vagy elutasítja a kérelmet. A határozatot a kormányhivatal közli az eljárásban részvett önkormányzat jegyzőjével, aki gondoskodik a határozat nyilvános közzétételéről, továbbá a kormányhivatal a határozatot honlapján és ügyfélszolgálatán is közzéteszi. Most pedig akkor az ügyfél képviselői bemutatják részletesen a tervezett beruházást.
Nagy szeretettel köszöntöm azt, hogy megtisztelt bennünket a részletével ezen a főnök hallgatáson. A részletüket már az őrhatóság bemutatónak megtalált, akkor őket nem mutatnám meg, a cégeknek a nevei, akik részt vettek ennek a KHP-nak, a környezeti hatástudománynak az elkészítésében szerepelnek itt ezen a dokumentumon, ezen a szlájdon. Először a projektnek a műszaki tartalmával kapcsolatosan szeretném néhány szót mondani, úgyhogy akkor megkérném Orvosi Kató konzulcsoportnak a kiemelt projektvezetőjét, hogy
A hegyes halom kizár, Szombathely kizár, Szombathely kizár, Balassán-Pirán vasúti szakaszoknak a fejlesztésére vonatkozó tervezés elkészítését, mely tervezés elkészítése, arról szól, hogy a három érintett vasútvonal szakasz, nevezetesen a 16-os, a 20-as és a 17-es vonalra a mai vasúti előírásoknak megfelelő korszerűsítési felülvizsgálatot végezzük el, ehhez kapcsolódóan készül tanulmányzat, egy döntéselő készítő tanulmány, illetve egy megvalósíthatósági tanulmány, és a jelen eljárásban vizsgál 16-os vonal, tehát a Hegyeshalom kizárt ország kizárt szakasznak a vonalra vonatkozóan tanulmányterv szinten meg is állunk. Nem feladatunk tovább menni engedélyezési terve, az csak a 17-es Szombathelyben a Szent Iván szakasz esetében igaz. ahova egyébként a környezetvédelmi engedélyünket is kiadta a hatóság már. A 16-os vasútvonal vonatkozó szakasza a nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt. Itt a teljes vonalszakaszra több nyomvonalváltozat, nyomvonalváltozatot vizsgált a tervező. Az elsődleges célunk az az volt, hogy mind sebességemelésben, mind pedig tengelyterhelésben, ugye most 21 tonna a teherbírása, a beúsához előírások 22,5 tonnára kérik emelni, hogy erre megvizsgáltuk, erre megterveztük a műszaki paramétereket. Feladat volt továbbá az, hogy a nemzetközi árufogarozásnak ez ugye teherforgalmi folyosó része lenne, vagy része ma is. A nemzetközi trendeknek megfelelően az EU előírja azt, hogy 740 méter hosszú vonatok tudjanak közlekedni az adriai kikötőtől egészen Lengyelországig. Ezért feladatunk volt az is, hogy a vasútállomásoknál a vágánygeometriát úgy próbáljuk átalakítani, hogy ezek a 740 méteres vonatok beférjenek kitérés. Továbbá az a biztonságos közlekedés, illetve a sebességemeléshez kapcsolódik az is, hogy a biztosító berendezés tekintetében az RTCS már egy magasabb biztosítási fokozaton működő bizbe telepítését is irányozzuk elő, vagy hát elő kell irányozunk, illetve a külön vizsgálatként folyt a mi úgy hívtuk, hogy a személyszállítás térbeli lefedettsége, itt esetlegesen új megállóhelyeket vagy megszüntetésre javasolt megállóhelyeket vizsgáltunk, ezzel is próbálva a vasúti közlekedést javítani. Más, igen, még kettő. Köszönöm szépen. Még egy kicsit a tervezett műszaki tartalomról. A 16-os számú vasútvonalon a terv az az, és ez szerepel a KHT-nek, és ehhez az információ tömeghez készült el a KHT is, hogy a 160 km per órára emeljük a személyforgalom számára a sebességet. A tehervonatok általában 80-100 km per óra között közlekednek, tehát ezt ma is tudja a vonal. A sebesség emeléssel érintett szakasz az a Csorna Veled Rétszalag és Rétszalag Borpár. Sportárt Szombathely közötti nyíltvonali szakasz, azért hangsúlyozom, hogy nyíltvonali szakasz, az nyilván az állomási geometriai kötöttségek beépítés nem mindenhol teszi lehetővé. Nem tudom mennyire látszik, azért vannak az ábrán jelölve kisebb sebességi szakaszok is, ezek ízkorreció, bizonyos esetekben ízkorreció követően lehet egy kicsit emelni rajta a sebességet, valahol viszont helyben átépítéssel számoltunk. A módosított geometria miatt természetesen az érintett útátjárókat, műtárgyakat is a szükséges mértékű átépítéssel el kell látni, igazítani kell az új vázány geometriához, és ami a személyforgalom számára a legfőbb stratégiai cél volt, az az, hogy a Győr-Szombathely közötti 60 perces menetidő az teljesüljön. És ezzel a sebesség emel szakaszokat ez meg is tud történni. Átérve az állomásokra, mely állomások érintettek nagyobb mértékű, és itt a nagyobb mértékű azt jelenti, hogy bizonyos szintű területfoglalás, növekedés jön létre, azaz megnyúlnak az mozog az állomás eleje vége kitérő körzet, ezek Moson-Szolnok, Bősárkány, Feled, Rétszalag és Ölgőalsó szerezte. Helyben átépítés alatt értjük azt, hogy a jelenlegi geometriával teljes alibizmű felépítmény visszaemítés javításával épülnek át az állomások, a kapcsolódó peron létesítmények, ez pedig Jánossomorra, Szél-Sopron németi és Hegyfalú. Hegyfalú azért különleges, mert itt a személyforgalom megszűnik a mai állomás területén, és a peron sikerül a városok közelebbi frekventáltabb Adiendra utcához. Csorna, az a szakasz legnagyobb állomása, viszont nem része a projektnek, tehát Csorna átépítésével ez a projekt nem kalkulál. Vasútforgalmi szempontból ugye mondtam, hogy cél az, hogy a teherforgalom számára adjunk egy kedvező útvonalat. Nyilván ez az államnak bevételt hoz, és megvizsgáltuk azt, hogy milyen forgalom növekményt tudunk kalkulálni a közép- és hosszú távra. Itt látszik, hogy a személyszállító vonatok, a hegye, ugye szétszettük a vonalszakaszt Hegyesalom-Csorna és Csorna-Porpács közötti szakaszra. A Hegyesalom-Csornán az átlagos napi, jelenlegi napi forgalom 11-16 vonat, ehelyett lesz 9-18, a teherszállító vonatoknál a 6-9 helyett 11, egyéb vonat 2-4, ehelyett lesz 6, és akkor az összes átlagos napi forgalom az a maximum 29 helyett lesz a 36. Ugyanez vonatkozik a Csorna-Porpát szakaszra is, itt is körülbelül az átlag, most csak az összesítés mondom, az átlag 29 helyett a 67 vonattal számoltunk. Körülbelül 50%-os növekedés, ez egy erős prognózis. Nyilván gazdasági érdeket mentén ebben bízunk, hogy ez össze is fog jönni. A fejlesztés követően. Ugye a fejlesztés várható időtartama, vagy hát ökentése, az valahol a 35 és 40-es évek között, 2035-2045 közöttre lehet prognosztizálni. Ez sokban függ nyilván EU-s támogatástól, sokban függ a politikai szándéktól is, de mindenképpen szépen lenne ezzel a vonalal kezdeni valamit. Úgyhogy köszönöm szépen, amennyit szeretem volna mondani a tartalomról.
És akkor nyitni tovább magára a hatásvizsgálatra, tehát hogy hogyan végeztük ezt a hatásvizsgálatot. Hát alapvetően itt a távlati állapotban a környezeti hatásoknak a meghatározása volt a feladatunk, ez volt a célja a munkának, és hát különféle szakterületekre vonatkozóan elvégeztük a hatásvizsgálatot, és ennek az eredményeit szeretném most bemutatni. Előzetesen összefoglalóan a környezeti hatásokról annyit mindenképpen szeretném kell mondani, hogy itt most, ahogy a kolléganő is említette, egy meglévő vasútvonalnak a korszerűsítéséről van szó, tehát nem egy új vasúti pálya van, ami a közvetlen hatásokat úgy általában véve, tehát sokkal kisebb mértékű közvetlen hatások jelentkeznek, mint hogyha egy teljesen boldogan új vasúti pályát építenénk ki. Ez egy korszerű vasúti pálya lesz, így a zaj és vezetési bocsátások is csökkenésére fog majd hatást gyakorolni. Ezt így összefoglalóan szerettem volna elmondani, és aztán utána részletesen is bemutatjuk az egyes szakágokat. Először a vizekről szeretnék beszélni, a felszíni vizekről. Amit látható is a térképen, ez egy vízfolyásokkal viszonylag sűrűn beszűrt vizsgálati terület, főleg itt a déli területeken látható több vízfolyás keresztezés. Ez alapvetően a vízelvezetés is meghatározó, hogy a vízelvezetés az a hatások, környezeti hatások szempontjából az lényeges. Annak érdekében, hogy itt ez a víztartás, megtartás, ez eléggé sokat hallott fogalom, mint az elmúlt napokban, ugye pontos az, hogy minél kevesebb vizet engedjünk el a területről, ezért a vízelvezetés az útkerül kialakítása, hogy ilyen szikasztó árkok, szikasztó tározó árkok kerülnek kialakítása, és ez lehetővé teszi azt, hogy elszivárogjanak a vizek és helyben tartsuk őket. Nyilván, hogyha egy nagyobb mértékű esőzésről van szó, akkor viszont az egyből az állapotból lehetőség van arra, hogy a befogadó vízfolyásokban elfogjon a víz, és így akkor tudjuk biztosítani azt is, hogy azokat a műszaki feltételeket, amik szükségesek ahhoz, hogy a pályának az állapotosságával legyen probléma. És akkor haladni tovább arra, hogy konkrétan milyen hatásokat. Ugye a hatásokat, azt nem mondtam az előbb, de alapvetően két fő szakaszra vonatkozóan fogjuk vizsgálni, az építési szakaszra és az üzemelési szakaszra. És a felszínűzek szempontjából az építési szakaszban nyilván a vízforrásoknak a közvetlen fenyegése az, ami érdekes lehet, ezért olyan intézkedéseket javasoltunk, ami ennek a hatását mérséklik, tehát javasoltuk azt, hogy lehetőség szerint minden olyan tevékenységet, ami szennyező, valamifajta szennyeződéssel jár, a vízforrásoktól minél távolabb végezzen kell, hogy ennek a kockázatát csökkentsük. Ez a víz minőségre gyakorolt hatás. A mennyiségre gyakorolt hatás az főleg a vízítő felülettel és az áramlásokkal kapcsolatos, ugyanivel egy meglévő létesítményről van szó, ez így nagyon nem fog változni, tehát ebben nem számítunk jelentős hatásokra. Az üzemelés szakaszában pedig ilyen valamilyen minimális hatás előfordulhat a zajszennyezésből, illetve a kenésből, de ezek ugye a korszerű vasúti pálya következtében ezeknek a mértéke ez jóval kisebb lesz, mint a jelenlegi időszakban gyomításra szükség lehet. Itt a egyesebb korszerű és biológiai legomló anyagot alkalmaz, tehát ennek a hatása az mérsékelt lesz. Ami a csapadékvizekkel, az a szennyeződés, ami a csapadékvizekkel az ágyazatba kerül, azoknak a jó része megkötődik azon az apró frakción, az úzókőnek azon az apró frakcióján, ami a használat következtében így az úzókőnek az alsó részében így kialakul, tehát annak ebből következően viszont a kevés az a szennyeződés, lényegében nem értékelhető mennyiségű az a szennyeződés, ami így a felszíni vizekkel el tud folyni. Összességében azt lehet mondani, hogy egy villamosított pályaszakaszon nem számolunk jelentős mértékű hatásokkal, szennyeződésekkel. A felszín alatti vizekkel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy főleg ott lehetnek hatások, tehát a hatások elsősorban a sekély korozus vízteseken gyakorolhatnak hatást. Ilyen szempontból érdekesek a talajvizek, itt ez az ábra azt mutatja, hogy jellemzően hol magas a talajvíznek a szintje, ez a kékebb és a sötétebb kékebb ányolatot mutatják a felszínhez közeli talajvizeket. Ugye itt is a filterezés során fordulhatnak elő szennyeződések, és nyilván a sekélyvíztestek miért fordulhat az elő leginkább, de erre a munkálatoknak a megfelelő körültekintése való elvégzésével, a gépek berendezéseknek a karbantartásával ez minimálisra csökkenthető. Normál üzemben szennyezés halál esetében fordulhat elő, de itt is azt lehet mondani, hogy a megfelelő műszaki állapotú, megfelelően karbantartott gépekkel végzik az építkezést, akkor az ennek az előfordulása az meglehetősen csekély. Érdemes megvizsgálnunk a vízbázisokat, azok ugye fokozott érzékenységűek a vizek szempontjából. Most a vízbázisoknak a védelme érdekében a szakértők vizsgálják azt, hogy mi az a távolsága, onnan még a talajba kerülő szennyezőanyagok esetleg szennyező hatást tudnak gyakorolni a kutatra, ahonnan kiemelik a vizeket. Tehát ez van egy ilyen, a felszín alatt egy ilyen térrészt, ez lehatárolnak egy ilyen térrészt, amivel, hogyha belejutnak a szennyeződések, akkor már esetleg lehet kockázat ezeknek a szennyeződéseknek az előfordulásával. Itt most azt találták, hogy ezek a térrészek, ahol még szennyeződés potenciálisan előfordulhat, ezek a térrészek nem érik el a felszín, ami azt jelenti, hogy a teret szinten nem tudunk kijelölni olyan területet, ahonnan, hogyha szennyeződés érint, akkor a vízbázisban rövid időn belül problémát jelentene, ezért a vízbázisok nagy biztonságban vannak. Egyébként ez egy meglévő vasút, és az eddig üzemelését is azt a tapasztalatot hozta, hogy a vasútnak nincsen hatás ezekre a vízbázisokra, úgyhogy ilyen szempontból sem számítunk jelentős hatásokra. Még az éli világ védelmről szeretnék néhány szót mondani. Itt az a távázat mutatja azokat a természetvédelmi területeket, amiket elsősorban szoktunk vizsgálni itt a környezeti hatásokhoz kapcsolódóan. Hát itt lehet látni, hogy hát elég sok mínuszú van, tehát gyakorlatilag nem nagyon van olyan terület, amit itt konkrétan és közvetlenül érintenénk. Ugye egyedül a különleges madárvédelmi területek azok, amiket ténylegesen érintünk. Ezek a más néven, ezek a Natura 2000 madárvédelmi területek, itt fel is voltuk, hogy melyikről van szó. Illetve még a közelében halad el a vasúti pálya ennek a két szintén ismertetett élőhelyvédelmi területnek. Ugye a környezeti hatásvizsgálatnak a végzésének a módszertanából tartozik, hogy megnézzük, hogy milyen hatások merülnek föl is, és azokat milyen intézkedésekkel tudjuk érsékelni. Ezek amit itt felsoroltunk, ezek a hatások, ezek a potenciális hatásokat jelenti, tehát az élőhelyek állapota rombolhat, illetve előfordulhat fragmentáció a populációknak az elszigetelődése magának a vasúti pályának a térbeli elhelyezkedése miatt. Ez ugye ezt mondtuk, hogy mivel nem új vasúti pályáról van szó, ennek a hatása az viszonylag csekély, és a védett fajokat pedig a magának a vasúti pályának az üzemelése, vasúti szerelvényeknek az üzemelése az zavarhatja, vagy okozhat ebben állománycsökkenést. Ennek ezeknek a hatásoknak a csökkentése érdekében több javaslata is volt az élő világvédelmi szakértőnek, hogy hogyan lehet ezt mérsékelni. A madárütközésre ilyen láthatósági eszközöket szerelnek fel a vezetékbe, hogy ne menjenek a madaraknak ki ezeknek a vezetékeknek. Ezen kívül az áramítés elhárítására is alkalmaznak különféle műszaki megoldásokat. Ezen kívül még a nagyvadaknak az elütése is előfordulhat, és ezekre is gondoltak az élővilágvédelmi szakértők. Itt ilyen tényvisszaverő tizmákat javasolnak alkalmazni, illetve hogyha itt a korábban felsorolt eléggé minimális területfoglalás következtében esetleg valamilyen növényfajtákat, fajtákban esetleg károsodást okozna magának a vasútnak a megvalósítása, akkor erre a növényfajoknak az átelepítését lehet javasolni. Körülbelül ennyit gondoltam elmondani, itt már csak néhány térképet szerettük volna illusztrálni, hogy az eredményét ennek a munkának. Gyakorlatilag itt a települések láthatók, illetve a mosoni sík, ami ha jól sejtem, akkor itt a madárvédelmi területet jelzi, illetve itt ugye még azt mutatja ez az ára, hogy mi volt az a vizsgálati terület, amin belül vizsgálhatunk, és konkrétan a magának a létesítménynek a területfoglalása az mekkora. Igen, itt a magának a madárvédelmi területnek a lehatárolását, nem tudom, hogy mennyire látjuk lehet, hogy nem annyira, de egy ilyen lila strapozású terület az, ami mutatja. A többi térképeken is lényegében ez látszik, most nem mennék bele a részletekbe, de nagyjából erről van szó, és akkor átadnám a kollégámnak az asztalt meg a szervezetbe.
Hátul!
Jó, és akkor nyomogassak meg azért neked, ugye?
Jó. Én bocsánat, én azból vagyok, csak nem végeztem egy betegségből, és nem szeretnék senkit sem megfertőzni. Ha esetleg nem lehetne értelmet mondok, akkor meg is nincsen. Levegős tisztaságvédelmi szempontból vizsgáltuk a jelenlegi építés közbeni, valamint a távlati állapotokat. A módszertan gyakorlatilag a hatályos és érvényes jogszabályok és szabványok szerinti modellezés, formulikus modellezés, Gauss-féle tervezés vettem figyelembe. A vizsgálatok során minden lépésben a biztonsági javára tértünk el, tehát úgy határoztuk meg a terheléseket, hogy azok véletlenül magasabbak legyenek, mint amik a valóságban várhatók. Tehát, hogyha így a magasabb terheléseket meghatározzuk, és azt látjuk, hogy nincsenek a tetek túllépések, akkor ugye hát lehet dönni, akkor bizonyosan nem lesznek túllépések. A biztonsági javára volt olyan döntés hozva, hogy egy eléggé régi fajlagos kibocsátás értékkel dolgoztunk, a KT-nek a 2006-os jelentéséből, 2004-es kényelők alapján vettük félembe a vasúti szerelvények a kibocsátásai, fajlagos kibocsátás, azért van itt ez a kép, mert 2004-es kényelőkben még elnyitve voltak mondjuk ilyen dezíró kisebb kibocsátású személyvonatok, és időntően mondjuk ilyen csörgő meg elszasoló mozdonyok közlekedtek. Valamint az is a biztonsági elvára való átérés volt, hogy az alapterheltséget úgy határoztuk meg, hogy kizárólag a zónabesorlás értékeivel. Ez annyit jelent, hogy ha figyelembe vettük volna az OLM mérőhálózatot, akkor jóval kisebb lenne az alapterheltség, és úgy határoztuk meg a terheltséget, hogy az alapterheltséghez hozzáadtuk a vasútnak a terhelését, és a kettőnek együtt kell biztosítani a határértéket. És mindezek után az lett az eredmény, hogy mivel ugye nagyon kevés már a vonalon a dízel vontatás, hiszen ugye villamosított, és a jövőben is ugye villamosított, tehát ezen kevés dízel vontatás nem okozott sehol se határérték túllépést, illetve maga a hatásterület is minimális, ez az üzemelés. Az építés alatt ott várhatók magasabb terhelések, adott esetben akár határérték túllépések is, de éppen ezért az építés idejére számos védelmi kérdésítettünk javaslatot. És akkor áttérnék a zajrezgésvédelemre. Itt több szituációt vizsgáltunk. Ugyanúgy megvizsgáltuk a jelenlegi állapotot, utána a távlat nélkül állapotot, és a távlat fel állapotban úgy is vizsgáltuk a hatásokat, hogy védelmi intézkedések nélkül, védelmi intézkedések mellett, valamint úgy is, hogy minden vasútvonalat figyelembe véve, és úgy is, hogy csak a tárgyi vasútvonalat figyelembe véve. Persze kevés az olyan terület, ahol egyéb vasútvonalat is bejönnek, de pont azért, hogy a kumulatív hatásokat is figyelembe tudjuk venni, azért természetesen ahol több vasútvonal is volt, ott akkor az összes vasútvonalnak az eredőjét vettük figyelembe. Szintén elmondható, hogy hatályosok szabályok, kérvényes szabályok szerint végeztük a vizsgálatainkat. A építési hatásoknál ott a szabványok és számítások és numerikus modellezés lett jelenlőre. Itt is Gauss-féle tervezés jelenlőre. A jelenleg és a távlati üzemelési zajszereléseknél ott 3D számítógépes zajtűzési modellt állítottunk föl az INMI szoftver segítségével. A rezgésterüléseknél pedig a jelenleges távlat alapotnál ott helyszínmérőséget végeztünk, majd a helyszínmérések alapján számításokat és numerikus modellezést végeztünk. A zajvédelmi határértékek követelmény értékek. Itt a 16-os vonal többféle területet is érintett többek között üdülőterületet, illetve egészségügyi területet is. Itt a érvényes határérték 60-50 decibel, az nappal 60-50. Minden egyéb érintett zajtóvédendő épületület esetében 65 volt a nappali határérték és 55 a éjjeli. Ezen két határértékcsoportot E1 jelöléssel láttuk el a KHT-ben, illetve a jogszabály lehetőséget ad arra is, hogyha valahol jelenleg határérték túllépés van, akkor távlatban elegendő ezen jelenlegi határérték fölötti terhelést tartani. Bevázol egyeztetve szeretik volna elkerülni ezt a lehetőséget, tehát mindenhol igyekeztük tartani a jogszabályi 60-50, illetve 65-50 decibeles határértékeket. Hát előre bocsátom, hogy ezeket tartottuk is, tehát minden létesítménnyel érintett zajtóragyőztő védendő épület terület esetében a jogszabály lehetőségek a védelmi intézkedésekkel együtt már biztosítva vannak, lesznek. Rezgés védelemnél ugyanez mondható el, ott is a javasolt intézkedések alapján már biztosítani tudjuk mindenhol a határtéket. Itt az egészségi terület miatt volt egy hely, ahol 3 mm per szekundon nézett volt a határérték a megépülés időre. Laképületek esetében nappal 10, éjjel 5 mm per szekundon nézett a határérték. És az olyan épületeknél, ahol nem lakóépület, hanem jelentős emberi tartózkodás van, mert mondjuk tipikusan mondjuk egy irodai munkarégzés, ott 20 mm per szekundon nézett a határérteket tettünk ki irányba a jogszabály szerint. És akkor először a felmentőképes zajszűrési modellről beszélnék egy keveset. Ugye, mint mondtam, több vasútvonalat is figyelembe vettünk, a 16-ost, a 20-ost, a 15-ost és a 18-ost, hogy a kumulatív hatások ugye figyelembe vételre kerülhessenek. A közúti zajforrásokat, azokat úgy vettük figyelembe, hogy kizárólag azokkal foglalkoztunk, amelyek a projekt részeként átépülnek, ezek kizárólag gyakorlatilag, ami burkolt utak, azok a útátjárók. Itt azokat a útszakaszokat vettük figyelembe, ahol jelentősen elmozdul az autóvédendők irányába, vagy jelentősen megnő a forgalmat. Akár azért, mert mondjuk egy jelenlegi szintben átjáró külön szintűvé lesz átépítve. Ezen a feltételeknek gyakorlatilag egyik útátjáró sem felelt meg, úgyhogy érdemben az útátjáróknak a vizsgálata itt le is zárult. A szerep domborzat az a EUDAM 20-25 méteres felbontású domborzat modellje volt, épületek magassága a Lechner Tudás Központnak a NDFM 80x80 centis felbontás modellje, épületek kontúrja, földrészetek, gyesavadatszolatás lapján lett a kirendelére. És hát, hogy bemutattam, hogy látszódjon a munkának a volumenet, gyakorlatilag 214 ingatlannál 291 ponton vizsgáltuk meg az ajtóhelyzeteket. És akkor a jelenleg és a távlat nélküli állapotoknak az eredményei. Ez itt még csak ugye összetúlásszerűen a KHT-ban, a vonatkozó mellékletből ott minden vizsgálati pontra, minden szituációra tételesen bemutatásra kerültek a terhelések és az esetleges túllépések. Ez itt csak egy összevont statisztika. Az látható, hogy éjjel azért adódik pár ponton túllépés, egy ponton jelentős a terhelés túllépés is adódott. A jelentős határérték túllépés az hegyes halomnál az egy üdülőterület. A túllépés szerintek ingatlan számok azok pedig értelnek fel, hogy melyek ott az ingatlanok. Igen, és a 20-asat is bemutattam itt, a 20-as vasútvonalat is. És a modellezés alapján a távlati vele állapotban ugye itt nem biztos, hogy látható. A lényeg, hogy az első két oszlop csoport az a védelmi intézés nélküli, a második kettő oszlop csoport azok pedig a védelmi intézések melletti állapotok. Itt még az látszódik, hogy amikor ezt a diasort készítettem, akkor még Vámos család 0244x3-as ingatlanon. Itt még nyilázáró cserét javasoltunk, mint végleges védelmi intézkedés. Úgyhogy az ott az egy szem túllépés az ez lenne, hiszen a nyilázáró cserével ugye gyakorlatilag onnozott előtt nem szedett meg a túllépés. Azóta a hatósági hiánypótlás keretében megvizsgáltuk, hogy eljártatően mégis az ajánlító fel az ingatlan előtt, mert azért javasoltuk, hogy nyilázáró cserét, mivel a ezt úgy ítéltük meg, hogy nem lesz elérhető fal, mert ez egy állomási környezetben van, peronoknál, útjáróknál, és így tovább, de utána a műszaki szakszervező tudott találni egy olyan falnyomvonalat, hogy be lehet szukatolni ezt a falat, úgyhogy a véges állapotban már egy darab túllépés sem lesz majd. A érzékesvédelmi vizsgálatoknak a módszertana. Minden vasúti forgalmi szakaszon mértünk egy-egy távolságot, hiszen két távolságban 10 méteren és 20 méteren, ezáltal meg tudtuk határozni a helyben az adott talajviszonynak megfelelő terjedést is. A méréseket, a mérőrendszer az egy négycsatornás zajrezgésmérő analizátor, valamint egy háromtengelyes szedvédgyorsulást érzékelő, és az volt a mérések a módszertana, hogy minél több szerelvény típus eladást megmérjünk, és utána ezen mérésekből állítottuk föl azt a számot, hogy az adott szerelvény típus milyen rezgéskibocsátást okozott. Tehát gyakorlatilag rezgéskibocsátásokat mértünk. Nem mértünk ingatlanon belül. És főleg itt a rezgésnél volt az, hogy sokkal több lépésben, pontban tértünk úgy el a vizsgálat során, hogy a biztonság javára hoztunk döntéseket. Az egyik például, hogy a 10 és a 20 méter közül a 10 méteres távolságból számoltunk majd tovább. Az is biztonságjavára hozott döntés, hogy ahogy mind meghatároztuk a kibocsátást, azok ugye gyakorlatilag a meglévő szerelmények és a meglévő pályára vonatkoznak, és hát az átépítéssel gyakorlatilag önmagában azzal, hogy fel lehet újítva teljesen, hol van töltés, ott a töltéshez is általában hozzányúlnak, de az felépítmény minden esetben átépítésre kerül, új csinált, új leerősítések, a leerősítések gyakorlatilag megszűnnek, a geolerősítések és ilyen korszerű rugalmas erősítések lesznek, illetve hogy elbeletekítik a rezgéscsillapító hatucsok is. Tehát ezzel nem is számolt a vizsgálatunk, hogy a pályák építéséből adódóan is már önmagában van egy javulás, illetve ugye nem mértünk épületen belül, az eddigi mérésen során nagyon sokszor mértünk már épületen kívül belül, gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy az épületek általában inkább csillapítják a rezgéseket, mert a talajban keredő rezgéseket. Vannak olyan épületek, amik esetleg erősítenek, eddig a legnagyobb erősítés, amiket így tapasztaltunk mérések során, az ilyen 3-4 decibel volt. Mi most is a projekt során 5 decibel erősítést feltételeztünk minden épület esetében, tehát ez is a biztonság irányába való eltérés. Igen, megnéztük, hogy a 10-20 méter között hogy csillapodik a rezgés, és ezt összehasonlítottuk a szabvány szerinti terjedéssel, és azt láttuk, hogy a helyszíni mérések alapján jobban csillapodnak a rezgések, mint ahogyan a szabványban van, és mi a szabványosat alkalmaztuk, tehát ez is a biztonság irányából való eltérés, hogy gyakorlatilag olyan talajban történő terjedéssel kalkuláltunk, ami a legjobban viszi át a rezgést, tehát a legkevésbé szenved csillapodást. Igen, jelenlegi forgalommal, távolti forgalommal meghatároztuk a terheléseket. Igen, így van. Tehát mindezek által kijelentett, hogy a KHT-ban javasolt védelmi intézkedésekkel a távlat üzemelési állapotban bizonyosan teljesülni fognak az emberrató rezgésterülési határértékek. Itt láthatók a mérési helyszínek. Itt a kép az, ami a jelen szakaszra vonatkozik, tehát jelen szakaszon négy ilyen lőjeszmű méréseket. Itt az egyik helyszíni mérés öldő részterak, és Tortács között. És akkor a intézkedések. Hát itt most ezt nem gondolnám végig bemutatni. Az a lényeg, hogy a PPT-ben 32 helyszínen javasoltunk falat, azóta ez ugye kibővült 33 helyszínre, de majd mutatok képeket is. Ez a 16-os, és akkor a 20-assal együtt, tehát így jön ki a 33. Illetve a papucsolások, ezt úgy kell elképzelni, hogy a vasbeton aljakra lesz fölragasztva egy olyan x milliméteres, ez ugye attól függ, hogy mennyit kell csillapítani, és úgy fogja később meghatározni a gyártónak a szakértője, tehát egy valahány milliméteres ilyen gumikapucs, hogy még kevesebb rezgést adjon át a zúzott világyatatnak. Igen, ezek mindig a kapucsok, és akkor a helyszínek, nem tudom, hogy ha esetleg átmegyek János Somolyára, szerintem akkor az úgy jó. Ott itt is vagyunk. János Somorján itt a vasútnak a jobb oldalán vannak a zöld vonal az a elnyikulófal, a bíbor vonal az a tenger, és a sötét illa az pedig a papucsoltér. És itt az látszik, hogy gyakorlatilag hol vannak ugye a falak meg a papucsolt részek, és akkor én, ha jól emlékeztem, akkor azt mondtam, hogy ott a óvárjú, már igen,
igen.
Ott a lettél arra oda egyébként vizsgálati pont, és ott azért nem lett fal javasolva, mert nem adódott hatásos fürdőzés. És a papucs is gyakorlatilag a közeli épület miatt van. És akkor itt igazából többi helyszín. Számos helyszínen van ugye gyakorlatilag papucsolás is, meg fal is. Itt számos családnál itt lesz egy újabb fal a vasúti állomás mellett. Hegyfalúra
menjünk vissza, ott is van egy rövid szakasz.
Jó. Ezt akartam is kérdezni, hogy amit Hegyfalúnál említette az úr, hogy ott zajánkófal.
Azt látom én problémának, hogy a jegyzőt nem biztos, hogy meg tudják nyitni ezt a mellékletet, amitől kiderül, hogy hol van konkrétan zajvédőfal. Tehát ő a kilométer felvényből, a doksiból nem biztos, hogy be tudja azonosítani, hogy az az ő közigazgatási területén van. Tehát ha ez egyértelműen kiderülne, hogy akkor a zajvédőfalak gyakorlatilag mely települések közigazgatási területét érintik, nem csak a kilométer felvény, akkor már látni fogja, hogy Hegyfalon ott a zajvédőfal.
A tízezres rajzon azon be vannak mutatva a falak.
Igen, csak ezt tudják, akkor
megnyitni. Hát én ezt feltételezem, hogy ezt a PDF-et vagy nem nyitotta meg, vagy nem tudja megnyitni.
Szerintem a letöltése vannak ott.
Így van, de hogyha a dokumentációból ez egyértelműen kiderülne, hogy akkor pontosan hol lesznek, nem tudok kilométer szervén, mert a szaknak is semmit nem mond.
Hát mondjuk kiderül egyértelműen, mert a egészen pontosan tartalmi, hogy van csak.
De vélhetően
ezt
látom, hogy ezt nem
vette észre. Ez itt jobban bele van zoomolva, a helyszín az azért nem ez a lépték, a helyszín az de azért azon is kellene látni tudni egyébként.
Mert ő konkrétan azt mondja, hogy zajvédőfallal járul hozzá, és megtanulja.
Hát Hegyfalun, igen, tehát hogy, de annyi, hogy természet, hogy azáltal, hogy ugye modelleztünk, és itt is gyakorlatilag végre lettek a vizsgálati pontok, oda lett betervezve fal, ahol
a konfekcionális dolog volt, hogy ezeket az ábrákat külön mi kértük beruházóként, hogy a képek mellékletek legyenek, mert az előző korábbi verzióknál akkora volt maga a KHV 360 oldal képekkel töltőzzel, hogy mi sem bírtuk megnyitni, Azért kértük, hogy hiába PDF, hogy akkor legyenek mellékletek. Ha jól emlékszem, mindig is jártatok el.
Tehát, hogy a kilométer termény mellé esetleg beírni, hogy akkor ez mely közigazgatás, így van.
Tehát simán
összevegyzetek
el az mindenki. Jó, mert
ugye
ilyen
képeket nem
javasolnám a kilométer termény, vannak a 33 helyszín, ugye? Most arról beszélünk, 33 helyszínen vannak zajvédő
falak,
hogy akkor az mely
települések közigazgatási területét. Illetve az a 20-assal együtt a 33.
Igen, a 20-assal együtt 33. Tehát itt befejezve a gondolatmászomát, tehát itt is ugye látjuk, hogy távolodnak az épületek. Tehát, hogy nem azért nem húztuk tovább a falat, mert hogy nekünk azok az épületek nem tetszettek, hanem azért, mert hogy amik ott voltak vizsgálati pontok, és amik oda kértek zajszerelési értékek, azok már nem érték el a határérzéket sem, nem hogy túlérték volna. Tehát, hogy ott lett intézkedés, ahol határérzés közeli, a határérzéket megoldó volt a terhelés. És akkor ezért van, hogy ott megszakad a fal. Uh-huh. És akkor itt megint ugye gyakorlatilag ott a József Attila utcánál ott ugye bejönnek közel az épületek, és akkor azért van ott fal. És ott az a fal pedig azért nincsen tovább húzva, mert az útásjáró miatt gyakorlatilag a rálátást kell biztosítani. Ó, Pósfa, Portpárc, Rék, és Szombathely. Igen. És akkor még gyorsan befejezve, ugye nyilvánzáró csere, itt akkor módosulni fog a Vámos felázat, ki fog jönni a fősorolásból. János Samarján van egy épület, és Mosonszolnokon van egy épület. A 20-as vonal mentén nem adódott nyilvánzáró csere. Bocsánat, és akkor az ingatlan bontások, 20-as számos útvonal mentén nem adódtak, a 16-as számos útvonal mentén pedig az alábbiak. És
vissza
lehetne menni ott a jóit. Oké, köszönöm. Igen. És az egész éve is előirányoztunk. A 16-os vonal mentén négy épület esetében Soproni, illetve Csáninnál, Lámos-Salaznál és Mosonszolnokon. A 20-as vasúthal mentén pedig itt vagy-vagy tehát elég egy ingatlannál. Csak többet is felsoroltuk. És akkor tervező és szakértőként így ennyit szeretünk volna bemutatni. Van esetleg kérdés?
Akkor lehetőség van az érintett részéről, akkor kérdések felvetésére és szövészek megtételére.
Jó, mert már olyan sok ez az anyag, hogy én sem tudom megbontani, vagy megnyitni.
Ugye? Eljárásjogi kérdéseket a kormányhivatalhoz lehet, minden egyebet pedig az ügyfélnek címe.
Jó. Ugye, ami a forgalmat illeti, ugye hallgattuk, hogy a személyforgalom növekszik, tehát személyvonatforgalom növekszik, azért 18-ról, 16-ról, ha minden igaz. Ennek nagyon örülünk, tehát kényelmesebb lesz az utazás, meg annak is örülünk, hogy nem szüntetik meg a megállókat. Mondjuk már Nagy Erdőn ugye megszűnt, de a többi része is, azt se felejtem el, hogy Nagy Erdőn ugye megszűnt, annak idején egyezkedés volt abban, hogy ugye János Somorjáról a Nagy Erdői erdőben mint iskolások, meg különböző csoportok szoktak kimenni ilyen gyöngyvirágot szedni, meg erdőlátogatásra, hogy akkor egyezkedjünk abba, hogy egy kerékpáros utat a vasút mellé, amivel el lehetne jutni Nagy Erdőre. Ez nem tudom, olyan 7-8 kilométer körül, de ebből nem lett semmi. Ez már talán egy ilyen 10 éves múltnak tekint ez a dolog. Jó. Ugye azt is hallottuk, hallottam, hogy a teherforgalom meg fog nőni, és hát ennek azért annyira nem örülünk. Tudjuk, hogy ez gazdaságilag valójában gondolom én, hogy a SEB azért próbálja ezt erőltetni, hogy gazdaságosabb legyen vonalnak a a kihasználtsága. Végülis ezzel nincs is gond, meg legyen gazdaságos, legyen jó. Csak visszatérve itt az előtérben, ugye mutattam egy fényképet, amikor jó pár évvel ezelőtt, amikor a Gyesev átvette a vonalat, ugye akkor írtam egy-két levelet a Gyesev részére, hogy valami zajfogó falat, vagy ha azt nem lehet, akkor lassabban menjenek a vonatok a települések keresztül, mert olyan zajszintet érnek el. Ugye akkor volt egy-két levélváltás, talán emlékszik rá, és úgy abban maradt az egész dolog. Az utolsó levél akkor maradt abban, mondom, akkor egy ilyen, hogy mondják, magyarul szólva hozzáláncolom magamat a sinekhöz, hogy vegyenek már észre, és erre visszaírták, hogy ez 2-től 5 évig terjedő börtönbüntetéssel jár, aztán így elálltam előle. Jó, de ezt nem gondoltam komolyan, tehát ez csak egy ilyen...
Hát ez a vagy a basszkizetekedés összefeljárnak, vagy kérdezése.
Megértettem, tehát ez már csak olyan utolsó dolog volt. Mindegy, tehát ugye mindig mindennel elutasítottak, nem tudtunk ebbe megegyezni. Ugye valamikor tábla is volt ott kint, talán aki arra járt, látta. És visszatérve, ugye ami a legnagyobb problémánk nekik itt az utolsó, hogy itt a zajszint, meg a rezgésszintet mérték. Na most én ott lakom a vasút mellett, tehát nálam senki nem volt benne se zajszint mérni, zajszintet, se rezgésszintet. De nem is tudok ott a környéken senkit, aki esetleg mondta volna. Sőt, a táblán is az volt, hogy János Amorján nem mértek. Na most én elmondom maguknak, ha bejönnek az én lakásomba, és ott így leülünk, elkezdünk beszélgetni, és elmegy a tehervonat, mondjuk a négy tengelyesekkel, vagy a tartályosokkal, akkor abba kell hagyni a beszédet, mert nem értsük egymást. A szekrénybe az üvegpoharak így remegnek. És nem beszélve arról, hogy ugye ez mennyivel csökkenti az ingatlanoknak az értékét. Tehát ha én most el akarnám adni az én házamat, akkor felhívnám önt, hogy legyen szeres megmondani, hogy mikor nem jön vonat. És arra hívnám oda a vevőt. Mert az biztos, hogy azt senki nem venné meg. És nem csak én vagyok egyedül így, hanem nagyon-nagyon sokan. És azért nem értek ezzel a zajszintméréssel egyáltalán, mert ezek meg lehet, hogy modellezve vannak ezek a számok, de hogy nem valósak, az biztos. Tehát én nagyon szívesen meghívom önt én hozzám egy ilyen találkozóra, bármikor, hogyha egy időt mond, és akkor megnézzük, hogy mit. Ugye kértem én zajszintmérést is. Ugye nem tudom pontosan, hogy mondjam, mert azt mondják, a zajszint meg lehet, hogy magas, 65 decibelben lehetne, ugye, de szerintem azon akármennyi van, meg a zaj terhelés, tehát nem tudom, hogy hogyan számolják ezeket a számokat. Azt tudom, teherautónál azt hiszem, a zajszint az 80 decibel lehet, vagy 85, tehát itt még alatta is lenne, de ezek nem valós dolgok. Meg még megtetőzi, nálam ott van a váltó. Gondolják el, amikor az a 40 vagon átrobog, ugye azt megszorozzuk 4 kerékkel, nagyon nagy. Tehát azért mondom, hogy ezekkel a mérés, többi az nagyon örülünk neki, hogy így alakulnak meg a természetvédelemre is, hogy így odafigyelnek, és tényleg mindent megpróbálnak érdekébe, de magába ez a zajszint, meg a rezgésszinttel nem tudunk egyet érteni. És mi azért kértük most, a rezgés szerintem így se úgy se lehetne meg kiküszöbölni, de legalább a zajszintet tudjuk csökkenteni a lakosoknak az érdekében. És ez nem csak engem érint. Most az, hogy én jöttem el, meg más nem jött el sehonnét se. Ez egy dolog. Még egy pillanat, ugye az előtérben elkezdtem, csak kézökkentem belőle, hogy ugye annak idején kaptam egy olyan levelet a Gyesevtől, hogy modern vonatok járnak, csendesített kerekek vannak, nem értek annyira hozzá, az igaz, de a vagonoknak nem. És utána ugye mutattam egy olyan modern vonatot, mindegy, hogy kié, egy eset vonalán járt. Hogy azt hittem, az új szép volt rozsdásodva, a mozdony, mondom, ez elindul, a fülke itt marad körülbelül. Ennyit az egészről, tehát mi nagyon kérjük, és szerintem ezek azért mondom, ezekkel a mérésekkel egyáltalán nem értünk egyet, tehát nem csak én, hanem a településnek az a része, akik ott laknak.
Köszönjük szépen, engedje meg akkor, hogy a beruházó részről egy gondolatot hozzászűjtek. Nem vagyok teljes külön tájékozott, nekem ez a János Somorja és Hanság Nagy Erdő közötti kerékpárút témakör nem volt ismert. Ezt tudom mondani, hogy ez biztosan nem része a projektnek, és ez biztosan nem része a környezeti.
Persze, tehát erre mi nem tudunk most megállni, tehát magyarán a hatásvizsgálatot vasútfejlesztésre folytatjuk. Persze, oké.
Tehát azért mondom, hogy erre most engedj meg, hogy ne reagáljak, mert ez nem is készültünk, meg nem része egyébként a tárgyi eljárásnak. Úgyhogy ez, bocsánat, de erre tényleg csak ennyit tudok mondani. Fölírtam magamnak, nem tudom, hogy lesz-e ezzel teendő. A zajrezgés védelem kapcsán azért kértük a Csuka Gergely kollégánkat, aki ennek kifejezetten szakértője, hogy jöjjön el, mondja el saját szavaival, ha kérdés van, akkor ne csak szakmailag, meg az anyagból elolvasva, hanem tényleg adekvát választ tudjon kapni. Azt tudom mondani, hogy beruházói oldalról ez egy egyértelmű döntés volt a legelején, hogy ahol jelenlegi állapotra még vizsgálva is határérték túllépés van, minden esetben a határérték alá kell tolni az intézkedéseknek köszönhetően a zaj és rezgés terhelést. A rezgés vizsgálat, amennyire én tudom beruházóként, ez egy elég összetett és érzékeny vizsgálat, ami időigényes, költséges. A teljes vonalszakaszon, ha jól emlékszem, 5 helyszínen történt rezgésmérés, és ezek a rezgésmérések ezek úgy történtek, hogy ezek alapján utána a teljes hatásterületre egy hiteles és a hatóságok által elismert módszerekkel végzett számítás készüljön. Ez alapján kerültek meghatározásra azok a rezgésvédelmi intézkedések, amik kellenek, vagy amiket javasol az anyag. Ezeket beruházóként figyelembe vettük, az anyag tartalmazza, ebben nem voltak megszorítások, nem volt az, hogy vegyünk ki, ne vegyünk ki. Ahol indokolt és ahol alátámasztható, mindenhol teszünk ezeket a zajvédelmi papucsokat. Ugye a jelenlegi anyag, ahogy a kollégám mondta, gyakorlatilag azt határozzák meg, hogy milyen mértékű zajcsillapítás, vagy bocsánat, rezgéscsillapítás szükséges. De az, hogy konkrétan milyen anyag fog beépülni, az majd a kivitelezés során a konkrét gyártói ajánlások alapján lesz katalógusból kiválasztva, hogy nem tudom, hogy 5 decibel, 3 decibel, ahhoz milyen eszközöket, anyagokat kell beépíteni. A rezgésvédelemről talán egy. A zajvédelem kapcsán pedig szintén nem tudom mondani, hogy az 50%-os tervonati növekedés az nem a mi prognózisunk, hanem mi is figyelembe vettük azt, hogy az Európai Unió irányelvei szerint ugye a jelenlegi vasúti, hogy fogalmazott szépen az anyag, hogy a multimodális közlekedés és áruszállítás előmozítása érdekében szükséges fejleszteni a vasúti infrastruktúrát, amelynek köszönhetően a mi vizsgálati időtávunkban várhatóan 50%-kal növekedne a teherforgalmi közlekedés. Ugye erre vonatkozóan prognózist mondani, tanulmánykészítő tervező legyen a talpán, aki ezt pontosan megmondja, ugye ezeket a stratégiai dokumentumokat lehet alapként tekinteni. És ez azért lényeges, mert ez egy nagyon optimista becslés, és a számításokat erre a nagyon optimista becslésre határozták meg a kollégát, és erre az optimista becslésre adták meg az intézkedéseket. Hogy valójában milyen növekedés lesz, azt szerintem senki nem tudja megmondani. Mi erre tervezünk, e fölötti növekedés jelenleg
nem indokolt, nem látjuk előre, hogy ennél nagyobb teherforgalmi növekedés lenne, ennél kevesebben meg nem számolhatunk, mert szenedek a stratégiai dokumentumok alapjai. Én azt gondolom, hogy a kollégák alaposan számoltak, ahol szükséges, ott mindenképpen intézkedéseket tettek, zajvédő falakkal, rezgésvédelmi papucsokkal, a tehervonatok sebességének csökkentésére, gyakorlatilag az egész intézkedési célt veszítjük el, és nem teljesítjük az EU-s irányokat, hogyha azt mondjuk, hogy szakaszokon csak 50 vagy 40 km/h közlekedhetnek a tehervonatok. Ez elő van írva egyébként a TEN-T előírásokban, kifejezetten hivatkozik, hogy a tehervonatok közlekedésénél a 100 km/h az átlagsebesség az irányadó cél. Tehát talán annyira pontosítanám, amit elhangzott, hogy a tehervonatok nem fognak 160-nal menni, távlatban sem, azoknál a 100 km/h az irányadó.
Annyival kérdeztem, hogy ahogyan a zaj, az a rezgős, azokat a felülőkét meghatároztam, és egyrészt olyan a beruházóvánség, ezek a LD maximum forgalmat határoztatnám, és mindenhol azokra a sebességekre, amelyek ugye szintén annak ugye a műszaki tervekből voltak. Tehát ahol az volt, hogy mondjuk jelenleg 160 vonatok és távlatulnak 160-nal, akkor ott ugye a 160-nal. De ugye szereplési kemben ez ritka. Még egy gondolat, hogy ha mondjuk az önök ház előtt történne mérés, úgy mondja, az ajtaszt a homlokzat előtt 2 méter el kell megmérni, ha az önök ház előtt lenne egy zajmérés, akkor igazából ugyanarra az eredményre kellene jusson a zajmérés, mint az én modellezésem, mert úgy van a jogszabály szerint a meghatározás, hogy a méréssel ott csak a terjedés fogjuk meghatározni, hogy mérünk 25 méteren, és mérünk az adott megítélési ponton, ez lehet 40 méter. De ugye az önház az egészen közel van, tehát nagyon kevés az a terjedési út, és a zajméréssel, csak ezt a csillapodást, a terjedési út alatt a hangulás mennyit csökken. És azt, hogy mi lesz a terhelés, azt a számítással kell meghatározni, és hogyha a számítással határozzák meg, akkor ugyanazok az adatokon a dolgozni, mint én dolgoztam, tehát ilyenkor be kell kérni a vasúttársától ugye forgalmi adatokat, mert éves átlagos forgalmakkal kell számolni, és azoknak ugye meg kell egyezni. Tehát gyakorlatilag nem térhet át érdemben egy ottani helyszíni zajmérés, mint az én zajmodellezésem.
Akkor én ajánlok valamit, amelyikünk veszi, az fizeti a zajmérést. Na? Én azt mondom, hogy tisztességes. Tehát azt mondják, mit mennyibe kerül egy zajmérés? Körülbelül. 200 000?
Kb.
Jó. Ha magasabb, akkor önök fizetik, ha alacsonyabb, akkor én kifizetem.
Nézze, látom, én azt szeretném mondani, ha ezt nem vállalja be egyébként önként itt a viszonyból, hogy az önhomlokzata előtt miért 2 méterrel kell teljesülni ugye a határértéknek, bármikor tehet közéltek a jelentést, van egy környezetvédelmi mérőközpontunk, tehát hatóság hozzánk tartozik szintén, kimennek a kollégák, és gyakorlatilag úgy vizsgáljuk ki a közérdekű bejelentést, hogy mérünk minden esetben, kiderül, hogy van-e a határérték túllépés vagy sem, de azt mindenek előtt tudnia kell, hogy közlekedési zajnál ahhoz, hogy zajcsökkentő intézkedésre tudjuk kötelezni az üzemeltetőt, 10 decibeles határérték túllépésnek kell lennie. Tehát hiába, még ha kijön is, hogy mondjuk van 2 decibel határérték túllépés, intézkedni nem tud a hatóság, mert a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé. De bármikor tehet ilyen bejelentést, kimegyünk, kivizsgáljuk.
Én nem azért jöttem ide, hogy utána feljelentéseket, tehet Magyarország meg bejelentéseket. Én azért jöttem ide, mert tudtam, hogy itt lesz mindenki, és szót értünk egymással, meg...
Nem mondom, kérdezem, hogy akkor ez bevállalja valamelyik kér, hogy akkor az úrnak a homlokzata először zajmérés, ha nem, akkor nem a közlekedési, mert a közlekedési környezetvédelmi hatósághoz tehet ilyen bejelentést, hogy minden esetben ki is vizsgáljuk, én ezt tudom felajánlani.
Nem akarok, tehát ne érjük el a 50-es éveket, hogy valakit fel kell jelenteni azért, hogy valami legyen.
Én azt gondolom, hogy beruházó részére nem kéne vállalás. A zöld számítások van maximálisan megbízunk, tekintettel véve, hogy ez egy egyes szervezés hatóságok által is elfogadott és a különböző szabványok útmutatóknak megfelelő vizsgálatot, még ha ez egy számítás, amit az érintett lakos nem tekint egyenértékűnek, mi egyenértékűnek tekintik, és a szakma is egyenértékűnek tekintik. Továbbá, ha egészen ki az alapállás ponttal, hogy a számítás nem mutatott ki határérték túllépést, sőt, ha visszamegyünk is, hogy Gergely megnézi a pontos értékeket, határérték alatti volt a terhelés, tehát egyáltalán nem arról beszélünk, hogy itt a határérték.
A diaszporban nincsen pontos terhelés, de én úgy emlékszem, hogy ilyen éjjel ilyen 52 decibel körül volt.
Igen, annyi fölértem én is a nappal meg 60.
Ja. Nem emlékszem. Általában mindig az éjjel szokott lenni a mértékadó.
János Somorján egyáltalán lesz egy darab hangfogófa?
Nem, többet.
Tehát, mert volt az a zöld.
Többet.
De János Somorján
sokan
tudatos lesz.
János Somorján mutasson meg nekem egy
szerzőként.
Hátsa utca. Ez is hátsa.
Mindegyik hátsa utca. Mindegyik hátsa utca.
Igen.
Viszont az, amire panaszkodik a érintett lakó,
az ott van a sarkon, a vasutánk.
A hitében mozognak a poharak, az nem zaj probléma, az rezgés probléma.
Igen, de beszélni se tudunk.
A rezgés problémát pedig, ha jól emlékszem, ott...
Ott a sorompónál van valami.
Igen.
Akkor csak egy kicsikért, hogy ugye az otthon érted is máskor is tudja tájékoztatni. Tehát ahol a sárga csík van,
sárga?
Hát nem sárga, akkor zöld, bocsánat, elnézést. Ott lesz valami? Vagy az miért van az a zöld?
Ezen a részen, az ajánlókonfal is van, és papucsolás is van.
Tehát az kívül kellett.
Amit így értünk, akkor ezt
el tudjuk. János Orsen?
Igen.
Zajvédőfal?
Igen.
Tehát a zajvédőfal létesül, és
az... Ja, létesül.
Létesül.
Ja, jó, igen, jó. Jó, csak
ez az a távol.
Igen, tehát akkor ott a Hásfa utca és az állomásig akkor körülbelül, ugye?
Igen, és akkor itt az útjáronál papucsolás.
Igen.
Valamint, hogyha tovább jövünk, akkor is...
Tehát Csorna fele, igen.
Igen, akkor szintén van egy hosszabb szakaszon, szintén fal és papucsolás. És itt is távolodnak az épületek, és azért nem
fogjuk szódok. Igen, elnézést egy kicsikét.
Ez a Ibolya utca is fontanább, és igen, előtte vannak épületek.
Igen, igen. A Sorokó itt van lent, ugye? Valahol.
Igen, gondolom.
Igen. Jó.
És talán ennyi a János Somorjai.
Ennyi volt ez a kettő.
Igen.
Jó.
De ezt a zajvédőfalat akkor várják, hogyha ténylegesen megvalósul ugye az egész
projekt. És akkor a Jánosi állomás, vagyis a vasutat nem kell meghosszabbítani, akkor befér a 400
méterrel.
700?
Ugye jelenleg 600 méter egyébként a vonalon közlekedő vonatoknak az engedélyezett hossza. Az EU-s elírások szerint, ugye ez... kibűvít egy törzshálózati szakasz, tehát így 740 méteres vonatnak kell leközlekednie. Mivel egy bárányi szakasz, ezért két óránként kell irányonként egy-egy vonatnak tudnia leközlekedni. Tehát nem kell minden állomásnak 740 méteresnek lennie. János Somorján egyébként van 740 méteresnek. Még egy egyébként ma is tudja ezt, tehát némi átalakítás lenne, tehát jelen pillanatban 780 méteres vannak. Tehát nem bűnöd az állomás.
Még egy gondolat, a rezgésterhelés, ahol nincsen tervezett a papucsolás, ott is érdemben fogja volni a pálya átépítésével. Tehát azért, hogy átépül az alépítmény, felépítmény, sín, leerősítés, ezek mind átépülnek, ez gyakorlatilag önmagában már egy komoly javulást reményez rezgésben. Zajban is egyébként ez okoz javulást, az újabb ágyazat miatt, valamint legtöbb helyen gyakorlatilag negyed ezt a sinektem, mert hogy ilyen 48-as vagy 54-es szemszeri sinek vannak, és ha jól tudom, akkor mindenhol 50-es a katonosa. És minél nagyobb a sín, annál kevésbé tud rezgésbe, mert igazából a sín kerék kapcsolatnál ott ugye megrezegteti a sínszálat a vasúti szerelvény eladása, olyan az ott megrezegteti, ez adja ott a sín kerék kapcsolatnál az ajt, de hogyha kevésbé tudja megrezegtetni, mert nagyobb tömegű a sínszál, akkor kevesebb hang fogott kialakulni.
És a vászlót nem lehet valami modernebb, mert ugye az a baj, két sín találkozik, és előbb-utóbb az egyik megsüllyed. És ugye ott valamit ugye nem egy centi. És ott ugye, tehát ahány kerék át megy. Tehát az így megy mindegyik. És ugye tudom, nagyon sokszor cserélik a tarszákat. Hát látom, ott dolgoznak az ember sokszor rajta, de mit tudjam én, pár napig jó, egy két hétig és akkor újra
Ezen, ugye a biztosító berendezés is átalakult, ez a jelenség, amire utalt, ugye ez a szigetelt szín kialakítása miatt van, ugye gyakorlatilag a vonatérzékelés, a behatási pontok miatt van, az arról szól a lényeg, hogy el kell vágni a szín, azért, hogy az elektromos áram folytonossága megszakadjon, és két szigetelő közeggel van összeerősítve a szín, és sajnos előfordul, hogy szín végleverődések történnek, viszont, mivel a biztosító berendezés is átalakul, gyakorlatilag ez az ERTMS, gyakorlatilag ez az egységes európai vonatbefolyásolási rendszer van tervezette a teljes vonalon. Ez egy teljesen másfajta úgynevezett balizok telepítésével fogja a vonat jelszaladás értékelőt csinálni, ami kicsit nagyobb dobozok, mint egy ilyen laptop, és akkor ezek az illesztési pontok mind megszűnnek, és teljesen hézetmentes lesz tehát nem a váltóknál üt, hanem gyakorlatilag a kitérő, a váltók elé, ahol a behatási pontok, illetve az érzékelési pontok vannak. De ezek is megszűnnek.
Semmi más baj nem lehet. Meg lehet már 2040-ben, nem biztos, hogy ezt
meghallgat. Az üzemezés egy picit árnyalnom kell, tehát 2030-ban megkezdődnek tervezetten az elsődleges intézkedések. Ugye, hát azért ez 160 kilométer, tehát hogy ütemezetten fogjuk tudni megvalósítani. Nyilvánvalóan nem fogjuk tudni egyszer megvalósítani portáltól. Ugye a mi célunk az
ezért mondtam, de nem biztos, hogy 80 évet megélem. És nem biztos, hogy meghallanak, jók lesznek a szünetek. Jó, köszönöm, tehát igazából ennyit szerettem volna elmondani, de kössünk egy ütletet.
Ha nem, nem
fogjuk. Akkor önök kell.
Hát ezt a megmérni ezt az ajt. Hát már tárgyalásban volt 10 éve, úgyhogy...
Megmérni ezt az ajt. Semmi más, eljönnek egyszer, azért mondom.
De ahogy a kollégák is mondta, az arcakértő kollégák, hogy igazából van ebben rutinunk, de hogy tényleg az történik, hogy a zaj csillapítás mérik. Tehát hogy az, hogy a zaj forrástól a védendő épület homlokzata előtti 2 méterig, ott hogyan kerül a környezet, meg a beépítettség, meg nem tudom milyen tényezők által csillapításra a zaj. De igazából a zaj nem a zaj forrás mérik.
Nem, hanem a zaj forrás nálam a lakásban.
Nem.
Vagy a falon, fal mellett.
De egyébként, hogy...
Igen, akkor ki a teatron?
Amikor a rezgés nem kezdező, és a talajban kezdő rezgések megrezgesik az épület szerkezetet is, akkor a falak is lesugározna a zajt. Tehát valószínűleg bent az épületen belül azért is hallják hangosabbnak a vasúti haladásokat, mert a rezgés is probléma. De ugye a rezgésre mondtam azt, hogy ugye azáltal, hogy átlesz építve a felépítmény, ezért sok jobb lesz a rezgés. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz túl megrezgetve, nem kap olyan gerjesztést az épületszerkezet, hogy utána falakról lesugározzon a zaj. Ez az egyik gondolat, a másik, hogy amit ugye elkezdett mondani a beruházó, hogy itt tényleg az történik, hogy a mérésnek csak a csillapodásért, és ön annyira közel van,
Azért 50 méterre vagyunk körülbelül. Tehát a mi házunk azért nincsen nem közel. utolsó ház, de azért ott van egy nagy udvar között.
De nincs ott sem, tehát nincsen domborzat, nincsen növényzet, tehát ugye...
De növényzet is van, mert van olyan 3 méteres tojás volt ültettem valamikor.
Érdemben nem befolyásolja az elterjedést ott semmi, tehát gyakorlatilag az a csillapodás, amit ott ki lehet mérni, az elenyésző. Csináltuk, hogyha ez egy 100 méter lenne, vagy 200 méter lenne, akkor már elképzelhető, hogy más csillapodást mérnének ki a kollégák, mint mondjuk a modellő fog fel a modellet.
Hát ez biztos.
De hát, hogy ennyire közel van, azt, hogy innentől közel ugyanazt kell kapni, tehát ugyanazt kell kapni számítással, mint mérésben.
Látom, nem jutunk, de azért annyit hagyd mondjak el, tehát nem azért jöttem én ide el, hogy hülyeségeket mondjak, hanem a tényeket szerettem volna elmondani, és elmondtam. Most mindegy, hogy ki hogyan értékeli a dolgot, én tudom, meg azért mondom, nem töltöttem volna az időmet, energiámat, nem rabolnám az önökét se, hogyha valamennyire nem érezném az igazamat. És most bárki bármit.
Én azt mondom, hogy János Szoborján fog létesülni zajvédelmi park az előző szakaszon, vagy a jelzett szakaszon, tervvízsigapításra lesznek intézkedések, de azt gondolom, hogy ahol a vizsgálatok alapján és a hatóságok által elismert módon szükséges, ott ezeket nem fogjuk építeni.
Tudja, hogy mit reagáltak nekem? Még megvan a levél is. Ahol zajvédő, azért nem ajánlják a zajvédő falat, mert az egy bezártságot idéz elő. Jó, köszönöm szépen.
Lényeg László, hogy ennek a hatás vizsgálatnak nem része az, hogy most, hogy esetben ki kell menni, hogy az ön hátra jött, mert akkor így gyakorlatilag 528 ember gondot zaka előtt mérhetnének, mert egyrészt ugye vagy számítással kell bemutatni, vagy méréssel, de mondom a mérés az meg nem a konkrét további panaszos lakóingatlana előtti homlokzatot jelenti, tehát még egyszer mondom, ez nem ennek az eljárásnak a része, de bármikor egy e-mailbe közérdekű bejelentést tehet, kivizsgáljuk, és akkor konkrétan ott lesz a gyakorlatilag értesítjük arról, hogy miért tűnke határérték túlépést, fázi megalapozott volt, vagy nem. Jó?
De hát ez az egyetemnek ez a 200.000 forint a célnek jól jött volna a közös kasztrát. De hát szerintem is kell. Jó, köszönöm.
Köszönjük.
Akkor nincs egyéb kérdés.
Köszönjük.
Nincs egyéb kérdés, akkor
nincs. Nincs.
Jó, akkor a köznek hallgatást lezárom. A lezárás időpontja 2025. december 17, 11 óra 44 perc. Köszönöm.
Köszönjük.